Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Elhalasztott mérkőzései miatt is egyelőre az utolsó helyen áll az élvonalbeli labdarúgó bajnokságban a Ferencváros. Ebben az idényben még nem tudott nyerni a zöld-fehér együttes, amely ma az elmúlt időszak mumusához látogat. Zalaegerszeg FTC labdarúgó mérkőzés 17 óra 30 perctől élőben a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Söprögető Pocsi, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpár magazinja. Minden hétfőn 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a legújabb adásunkban, itt a Söprögető Kocsiban Várhegyi Benjamint és Székely Dávidot halljátok, és hát ez sajnos nem egy olyan adás kezdett, mint a többi, hiszen az országúti kerékpársportban az elmúlt hét legfontosabb eseménye egy haláleset. Csupán 19 esztendősen elhunyt Finley Tarling azok után, hogy a Vuelta Portugálon, vagyis a Portugál körön, vagy Voltál Portugálon, és annak is a 8. szakaszán balesetet szenvedett, és gyakorlatilag azonnal bele is halt a sérüléseibe. Egy egészen szörnyű része ez az országúti kerékpársportnak, ami időről időre megtörténik. Tudjuk, hogy ez is sajnos néha benne van, és hát nem tudjuk a választ arra, hogy ilyenkor mit lehetne jobban csinálni, hogy ne legyen ilyen soha többé, de az biztos, hogy az egész kerékpáros társadalmat nagyon-nagyon megrázta. Én Tadej Pogacsárról is láttam olyan képet, ha minden igaz, hogy gyakorlatilag sírt, amikor erről beszélt, és nyilván hihetetlenül megindítóak voltak azok a képsorok, amiket az ember látott akkor, amikor mondjuk másnap a szakasz előtt ráemlékeztek, és hát tényleg 19 esztendős. Benite nyilván azért az elmúlt években kialakítottál egy olyan kapcsolati rendszert, hogy nagyon sok mindenkivel tudsz beszélni ilyenkor, vagy csak simán írsz nekik egy üzenetet, hogy nagyon sajnálod, ami történt. És azt is tudom, hogy téged is nagyon megrázott ez az egész. Mik most így pár nap elteltével szerinted azok a dolgok, amiket elsősorban ezzel a szörnyű tragédiával kapcsolatban el kell mondani?
Köszöntöm a hallgatókat én is. Igen, nehéz, mert ugye az élet azért ment tovább. És ez igaz a portugál körre is.
Ami... Konkrétan van győztese, tehát, hogy...
Igen, ami kicsit, ezt pont ezt szerettem volna mondani, hogy kicsit szerintem megkérdőjelezhető. Most nyilván ilyen esetben általában az szokott történni, sajnos van erre precedens, tehát, hogy te is mondtad, ez azért elő-elő fordul. Még a mai napig tehát az ilyen halálesetek, vagy ilyen balesetek. És hát nagyon-nagyon nehéz erről igazából beszélni is, mert számomra elég furcsa az, hogy mehet tovább a verseny, úgyhogy hát papíron...
Ugye azt a napot neutralizálták, azt gyorsan mondjuk el.
Igen,
azon
igen,
a napot csak beértek a célba, igen. De másnap egy egyperces megemlékezés után meg oké, van ilyen, hogy akkor fekete a pillanatnyilag élen álló versenyzőnek járó trikó, de nagyjából ennyi, ami történt, és onnantól kezdve szakasz volt újra, még kettő.
Igen, ugye ilyenkor sokszor az van, hogy az áldozat csapattársai, vagy akár családja úgy dönt, hogy igen, menjen tovább a verseny, már csak azért is, mert nyilvánvalóan a versenyzők ezt szeretnék, meg tényleg mindenki ezt szeretné, meg így tisztelik, meg így adnak tiszteletet az elhunynak, hogy egyébként verseny van, és megyünk tovább, de nyilván mivel gyakorlatilag vizsgálat folyik a szervezők ellen, tehát ezt próbálják kideríteni, hogy akkor itt azért ki követett el hibát, mert valaki hibát követett el, tehát ez teljesen egyértelmű, és azért azt is meg lehet kockáztatni amellett, hogy az ember mutogatna valakire, hogy ez egyébként a szervezők felelőssége elsősorban. Tehát most azt ugye nyilván nem, tehát az nem elvárható, illetve nem kötelessége senkinek, hogy tudja, hogy hát igen, egyébként egy kerékpárverseny zajlik, és erre oda kell figyelni, mert most itt a portugál körről beszélünk, ami gyakorlatilag a portugál emberek számára egy Tour de France-tal ér fel, Még akkor is, hogyha azért szintben óriási nyilván a különbség, de tehát ez egy nagyon-nagyon nagy versenynek számít Portugáliában, és egy nagyon fontos eseménynek összességében, tehát még az is figyel rá az országban, hogy a kerékpársportot egyáltalán nem követi. Viszont pontosan emiatt hatalmas a felelőssége nyilván a szervezőknek, tehát azt nem köteles senki tudni, hogy hát most itt egy verseny van, és nekem arra kell figyelni. Hát de pontosan ezért van az, hogy a szervezők akkor úgy szervezik meg a versenyt, hogy már pedig XY útra eddig meg eddig te nem jössz. Tehát odaállítasz rendőröket, önkénteseket, blablabla, bármit, aki az útlezárással foglalkozik, és nem engeded a pályára, mert itt azért elég világos, hogy az történt, hogy hát illetéktelenek léptek a pályára, úgy, hogy egyébként még bőven tartott a verseny. Tehát, hogy ezt azért nehéz szerintem megkérdőjelezni.
És lehetséges, hogy ebben nincs is kvázi olyan hiba, hanem egész egyszerűen csak a fiatalember nem számított rá, hogy ott szembe jön valaki. Tehát, hogy még az is benne van. Egy dolog viszont biztos, annyira magától értetődőnek veszük minden egyes alkalommal azt, hogyha egy ilyen verseny gond nélkül lemegy, hogy olyan, mintha nem tudom más levinni a szemetet, pedig baromira nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy itt azért minden egyes alkalommal nagyon-nagyon komoly munkákat kell azért elvégezni, hogy ehhez hasonló tragédia ne történjen. És nyilván nekünk a Tour de Hongrie az, ami a szívünkhöz nagyon közel áll, hiszen mégiscsak most már 2017 óta követjük ilyen vagy olyan módon, most már jó néhány éve közvetítjük, jó néhány éve minden egyes másodpercét adjuk, és tényleg innen is szeretnénk gratulálni azoknak, akik mindig megteremtik annak a lehetőségét és a feltételeit, hogy ilyen problémával ne kelljen szembesülni.
Igen, hát ugye tehát igen, a Tour de Hongrie-ból indulunk ki, ami ilyen szempontból tökéletes verseny, tehát hogy biztonságilag mindenképpen, még akkor is, hogyha azért nyilván vannak olyan dolgok a háttérben, amiket mondjuk a úgynevezett mezei nézők nem látnak, tehát azért volt már olyan Tour de Hongrie, ahol nem tudom, egy órával a cél előtt még hát foltozták be az utat, oké, de mindegy, a lényeg,
de
hogy meglett, és biztonságban meglett. Tehát az azért szerintem természetesen kellene, hogy vehető legyen 2026-ban, hogy egy versenyen egyébként ne nagyon történjen ilyen, mert úgy van biztosítva az út, tehát azért mégiscsak egy profi sportról beszélünk, és szabadtéri sport, ezt mindig elmondjuk, meg mind különböző esetek kapcsán hangsúlyozzuk, de ettől függetlenül azért ez egy minimum elvárás lenne, és lehet, hogy csak én meg tényleg, ahol ezt olvastam, keresi az ember az összefüggés elméleteket, és csak véletlenül jön ki úgy egyébként, hogy két nappal, vagy egy nappal, tehát egy szakasszal, mint ahogy ez ugye megtörtént, tehát hogy ez egy pénteken történt ez az eset, és a csütörtöki szakasz végén heten voltak egyébként a mezőnyben, akik limit időn kívül jöttek meg. A probléma ezzel csak az volt, hogy a limit idő közben lett változtatva. Tehát ugye ezt nagyjából verseny közben 20%-ról 15%-ra csökkentették a limitet. Erről nem tudott jó néhány versenyző, többek között az egész UE, azt hiszem talán egy embert leszámítva, mindenki limiten kívül volt. Na most a szervezők ezt nyilvánvalóan azért próbálták helyén megcsinálni, hogy csökkented egyébként a limit időt, hogy az útlezárások és az ehhez hasonló biztonsági dolgok igazából korábban ezeket el lehessen tüntetni. Tehát korábban autókat lehessen engedni a pályára, stb. És ez egyáltalán nem biztos,
hát hogy
itt is ez történt, de azért ez egy nagyon-nagyon furcsa. És most itt a portugál kör ellen mondanám ezt elsősorban, de igen, egyrészt furcsa, másrészt pedig azért azt szeretném nagyjából ezzel mondani, hogy azért vannak érdekességek továbbra is a versenyen, tehát most nem arról beszélünk, mint nem tudom, 2022 előtt, hogy Tour de France számokat hoznak a hazai, a portugál versenyzők, és hát nyilván azért nagyon-nagyon sok elég komoly eset volt a portugál körön az elmúlt években, ami például ugye doppinggal kapcsolatos, meg ugye az egész portugál részében a sportágnak. Szóval nagyon-nagyon nehéz ez, de hát inkább ilyen elfogadhatatlan kategória, mármint az maga, ami történt. Tehát, hogy egy 19 éves versenyző, hogy veszítheti el az életét úgy, hogy versenykörülmények között van, és nem egy ilyen szimpla balesetet szenved, mint idézőjelben szimpla, tehát ez is egy rossz megfogalmazás, de mint Gino Méder, amikor ugye arról beszéltünk 4 évvel ezelőtt, hogy sem a szervezők, és igazából sem a versenyző nem okolható mondjuk abban az esetben, tehát az tényleg a szabadtéri sportág velejárója, itt azért ezt nehezen lehet felhozni ebben az esetben, és hát tényleg, amit te is mondtál, és amit tényleg a legkeményebb az, hogy ilyenkor látszik, hogy egy ilyen elég kicsi világ ez az országúti kerékpáros világ, tehát hogy mindenkit ugyanolyan szinten megviselt, több csapattal is minimális módon, de azért tudtam kommunikálni, és tényleg mindenkit ugyanannyira megvisel, és el nem tudom képzelni, hogy mink a csapattársak fejében, akik, tehát hangsúlyozzuk, 18-19 éves fiúkról van szó, tehát itt az is egy másik dolog, hogy egyébként egy ilyet hogy tud feldolgozni egy utánpótlás versenyző, tehát ez azért így hát nem két olyan ember lenne, aki azt mondja, na jó, tehát akkor ez viszontlátás, hogy szerintem ezt a karriert hagyom, akkor én majd csinálok mást, mert ez így nincs olyan oldal, amiről lehetne vizsgálni, és azt mondani az ember, hogy megéri. Tehát, hogy egyáltalán nem éri meg, és ha felekkor lenne a baj, akkor sem érné meg. Szóval igen, attól függetlenül
továbbá. És ne felejtsük el, hogy neki van egy bátyja, aki szintén profi kerékpáros.
Josh Starling, aki ugye az ismertebb a kettőjük közül értelemszerűen, az Ineos versenyzője. Tehát, hogy és egy olyan családról van egyébként szó, aki hát egy ilyen fogalmazunk úgy nagyon-nagyon összetartó, tehát a papa ma ott van egyébként a legtöbb versenyen, amin a fiúk indulnak, tehát utazzák végig gyakorlatilag a versenyeket, nagyon-nagyon együtt él mondjuk az édesapjuk, aki csak a közösségi médián követi, ezt láthatja is bebizonyosodni, hogy teljesen együtt él a karrierjükkel, a fiainak, illetve a versenyeikkel, tehát ugye már egy alapítványt is gyakorlatilag létrehozott a család, hogyha jól tudom, itt az elmúlt napokban. Szóval hát egy nagyon újabb, nagyon-nagyon durva, megrázó eset, és amellett, hogy tudjuk, hogy mennyire veszélyes maga a sportág, kicsit olyan az ember érzése mindig ilyenkor, hogy ja, igen, ez igazából ideig, óráig, tehát gyakorlatilag addig fontos, amikor egy ilyen történik, de amikor nincs következménye, és erről nagyon sokszor beszéltünk az elmúlt években, amikor nincsen következménye, mert nincsen bukás, mert nincsen belőle semmilyen súlyos sérülés, akkor ezt az ember egyrészt természetesnek veszi, másrészt még emiatt értelemszerűen egy kicsit elhanyagolja.
Hát az biztos, minden esetre nyugodjon békében, és emlékezzünk rá úgy, hogy esetleg, ha ő most tud így utólag valamit tenni azért, hogy több ilyen ne legyen, vagy kevesebb ilyen legyen a jövőben, az is egy nagyon-nagyon fontos szerep, azt meg borzasztóan sajnáljuk, hogy nem látjuk őt többet az országutakon, még akkor is, hogyha nyilván azért kevesen ismerték, meg inkább úgy ismerték, hogy Starling öccse, de sajnálom nagyon, hogy nem is tudta bebizonyítani, hogy ő nem csak valakinek a kisebbik testvére, hanem annál sokkal több, és hát remélem, amit mondtál, mert az is nagyon fontos, hogy itt a csapattársak ezt valahogy utóbb fel tudják dolgozni, mert előbb egészen biztosan nem. Beszélgessünk azért a versenyekről is. Nem volt olyan túlságosan sok, hiszen a héten indul a Vuelta, és majd arra mindenképpen szeretnék kitérni, de azért a Manyéfélek hamburgi győzelem az szerintem kifejezetten magabiztos volt, ugyanakkor meg látványos is, tehát az mindenképpen meghatározó. AJ August végre valamit mutatott a csekörön, az is meghatározó, és azért ez az Arctic Race of Norway, ez most is kifejezetten látványos verseny volt, ezt beszéltük már a múlt héten is, hogy milyen gyönyörű szép lesz, és Lennart van Etveltet jó látni újra valamiféle fajta pozitív szerepben is, azok után, hogy a túrt azt gyakorlatilag sérülten tekerte végig, vagy legalábbis a második felét.
Igen, hát nagy izgalmak nem voltak a versenyeken, tehát most tényleg itt a Hamburg volt, ami egy mindig, hogy sprint lesz, szökés lesz, vagy esetleg valami más. nem a legizgalmasabb kiadása volt ez a hamburgi egynapos klasszikusnak. Ugye az utolsó Vázebergen dőlt el, kezdett el eldőlni, ugye Páspinter, Kohl, Milán leszakadtak, nem tudtak visszaérni, és Manier pedig egy olyan helyzetbe találta magát, ahonnan azért neki papírforma volt, hogy az onnan behúzza a győzelmet. Érdekes, mert ez a Milán Manier csata egyébként gyakorlatilag az egész szezont így keretbe foglalja, tehát ugye tavasszal is azért jó sokat csatáztak egymás ellen, és utána jött az a Giro, utána mind a ketten egy hosszabb pihenőblokk, utána jött a lengyel kör, ahol szintén egymás ellen, ugye ott Milán nyert 3-3-ból, itt meg ugye Manier tudott egy hát azt gondolom fontos győzelmet aratni abszolút, mert egy World Tour egynaposról beszélünk, tehát hogy igazából becsorolás szerint ugye a legmagasabb szinten van a hamburgi verseny, meg egy jó mezőny is jött össze, tehát ugye nem csak a sprinterek, hanem mondjuk egy Del Toro is újra nyerek, vagy igazából bukott is egyet Isaac Del Toro, de azért nagyobb baja nincs, ez látszott. Manierének meg egyértelműen egy az említett okok miatt egy fontos siker. Az taktikai kapcsolatban pedig igen, azért ott se, hogy pont Fanétvet mondta a verseny előtt, hogy ezért sok taktikára a héten nem kell gondolni. Tehát van két síkszakasz, meg van két egyéb befutós, emelkedős, nehéz befutós szakasz, és majd ez eldönti az összetettet. Ez így is történt. Ugye hát ami fura volt, és ami mindig fura, hogy tényleg ilyen 12-15 fokokba mentek, tehát azért nem is emlékszem, melyik versenyen láttunk utoljára.
Amikor március, április.
Igen, karmelegítőket, meg hosszújukat, meg ilyesmiket verseny közben. Tehát már egy kicsit el is szokott tőle az ember, azért itt a túlon épp nem ez volt a jellemző, meg ugye a nyári versenyeken itt Európában azért kicsit más a hőfok nyilván, mint a sarkörön túl. Azon gondolkoztam egyébként, hogy így versenyzőként ez milyen lehet. Tehát benne, hogy egy egész nyárban, nem tudom, mész a 40-45 fokban, és akkor utána el kell menned augusztus elején, közepén egy olyan versenyre, ami meg tényleg ilyen hát kora tavaszt idézi, így hőmérsékletileg, meg az volt a szerencséjük egyébként, hogy így az esőt nagyjából megúzták, tehát száraz volt a verseny, amellett, hogy hideg, de ugye azt is el kell mondani, hogy Guillermo Tomás Silva nyert az Astana csapatából, ugye a Giro egyik felfedezettje volt, és azóta is most már három győzelme van, tehát amióta itt augusztusban újraindult a szezon. De nyilván az Arctic Race-t azért inkább azért nézi az ember, mert mennyire gyönyörű. Tehát ugye ott is hát egész napos közvetítések vannak gyakorlatilag a 4-ből 3 szakaszról, ami mondjuk olyan szempontból nem egy kommentátor barát, hogy ott tényleg semmi nem történik a verseny első.
De legalább hát szép.
Utolsó negyed órát leszámítva gyakorlatilag elmondható a szakaszokról.
De legalább szépnek szép, úgyhogy annak lehet örülni. Na, vueltázunk egy kicsit zárásként. Nem mondom, hogy nagyon izgalmas lesz az összetett, legalábbis nem tűnik annak. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan sikerül Pogacsárnak az utolsó olyan verseny a 3-3-es közül, amelyiket még nem nyerte meg, és nagyon-nagyon rég volt legutóbb, amikor egyáltalán rajthoz állt, mondjuk már ott is megmutatta, hogy mit tud. Nyilván örülünk, hogy megy, mert szerintem extra egy versenynek mindig jót tesz, meg nyilván izgalmas, hogy ott van egy ilyen sztár, meg az egész sokkal komolyabb megvilágítást kap, ami az országúti kerékpársportnak a lényege. A többiek szerinted mennyire motiváltak? Tehát például lehet látni, hogy Ayuso nem megy, mert majd inkább akkor bemutatkozik, gondolom, a Lombardián, és akkor végre látjuk őt nagy monumentumon is, de hogy a többiekben szerinted milyen motivációs deficit alakult ki azáltal, hogy itt most nem az összetettért mennek minden valószínűség szerint, azért ne zárjuk ki, de azért érdekes, és azért a burgoszi kört abból a szempontból behoznám még ide, hogy Gál még mindig jónak tűnik, és szerintem ő lehet az első számú kihívó, ha lesz valaki.
Igen, hát amit beszéltünk a múlt héten, hogy Félix Gálnak abszolút dobogó esélye van, tehát hogy ez egyáltalán nem kérdés. Az, hogy ki mennyire lesz motivált, hát szerintem motivációt nyilván nem nagyon, nem azt mondom, hogy elveszítik, csak kicsit át fog alakulni a fejekbe, tehát ott lesz tudat alatt minimum, hogy oké, a második helyért megyünk. Tehát, hogyha az összetettél is megyünk, akkor a második helyért. Tehát ez, szerintem elég sokszor fogjuk azt látni, hogy főleg itt a verseny elején, ugye már a negyedik szakasz brutálisan nehéz, az a rövid andorrai nap, ugye 105 kilométer, de hát igazából négy hegy gyakorlatilag, tehát hogy az egy nagyon nehéz nap lesz, és csomójat fogunk látni szerintem ezen a Vueltán, hogy Tadej Pogacsának igazából majd olyan támadnia se kell, mert csak egy kicsit ritmust vált, és senki meg se fog próbálni vele menni. Nem is tudna valószínű, tehát ez azért hozzátartozik, hogy ezt nem ilyen kezdterésben csinálják a többiek, de ilyen szempontból nyilván azért a pirosért valószínűleg, hát, tehát a Tour de France-on elmondjuk azt, hogy tényleg egy bukás betegség lehet, ami legyőzi őt, akkor ez itt hatványozottan igaz, tehát megfoszkáztatom, hogy két bukás se elég, hogy Tadej Pogacsár.
Nyilván, de igen.
Igen, tehát az persze. Szóval ilyen szempontból azért ez így furcsa lesz, főleg, hogy ugye nem mintha ellenfél lett volna, de ugye Primož Roglič amellett, hogy 90% jelen tudás szerint, hogy megy, nem az összetettért megy, és tényleg, hogy itt gyakorlatilag majd ilyenekkel, hogy Gál, Skelmose, Only, ilyesmi nevekről beszélhetünk majd, a Uijdebroeks, esetleg Enric Mas az összetett kapcsán. Tehát,
például oké, Van Aert megy a Viszmából, igen. De hát azért ez a Nordhagen, Huissing, Grad, Kruiswijk, Talet, Brennen féle, ez a szakaszgyőzelmekre menő csapat.
Persze, ez szakaszgyőzelem és zöldtikó, és tényleg itt a Vuelta egyik legizgalmasabb része szerintem az tényleg az lesz, hogyha mind a ketten mennek a zöldtikóért, akkor egy nagyon-nagyon izgalmas Wout van Aert, Mats Pedersen csatát látunk majd a zöldtikóért, meg nagyon sok szakaszért ugye ebből adódóan. Ugye azért, ha megnézzük, akkor mondjuk sem ezen a héten, és ez igaz a további három hétre majd, amíg tart a Vuelta, hogy a sprinterek azért nem ott vannak. Tehát most ugye egy Van Aert Pedersenről, és vagy akár egy síkabb sprinteknél egy Brennerről beszélhetünk, ezzel szemben meg jön egy ugye belga kör ezen a héten, ahol Kooi, Milan, Philipsen, Bellier és tényleg a legjobb sprinterek gyakorlatilag minden csapatból, és azért lesz érdemes nézni azt a hát ötből minimum három sprint szakaszt, ami lesz azon a versenyen, mert tényleg a világ legjobb sprinterei, és sprinter VB lesz gyakorlatilag. Ehhez képest pedig arról beszélünk, hogy a Vueltán olyan versenyzők nyerhetnek majd sík szakaszokat, akik hát gyakorlatilag elképzelhetetlen lett volna korábban vagy másik versenyen, mert egyszerűen a sprinterek tényleg máshova mennek. De ezt megszokhattuk egyébként ugye a Vueltákon, hogy ezzel nem a sprintereknek próbálnak kedvezni, de az öltrikó valószínűleg nagyon izgalmas lesz. Nyilván a hegyi trikó izgalmas lesz, bár hogyha túros formájában van, akkor azért egy Richard Carapaz hát megint odaverhet, tehát két-három szakasz győzelem az valószínűleg megint benne lehet, és Carapaz is most ki tudja, hogy Pogacsár miatt, vagy nem Pogacsár miatt, de már most kategorikusan kijelentette múlt héten az IF, hogy egyébként ők nem mennek az összetetre, mert nincs meg a csapatuk ereje ahhoz, nagyon sok a sérült, és egy kisebb keretből dolgoznak olyan értelemben, hogy ugye keret számra ugyanannyian vannak, de a minőség az azért teljesen más egy UAE-hoz képest, hogyha fontos embereket kell pótolni. Tehát valószínűleg azért mindennél lesz nagy csata, kivéve igazából a piros trikóért. Nagyjából most így lehet azért elképzelni a Vueltát, és hát nyilván kijelenteni azért semmit nem lehet, főleg, hogy tudjuk, hogy vagy meg lehet nézni, milyen a utolsó 3-4 napja a Vueltának. Tehát ugye nincs ez a madridi zárás ebben az évben, ugye Granadában lesz vége, ami pedig azt jelenti, hogy igazából a Sierra Nevada hegységében lesz ennek a Vueltának vége. De hát attól függetlenül, hogy ilyen az útvonal, azért valószínűleg nagy igazán nagy meglepetések ott az első hely körül nem nagyon várhatóak.
Ettől függetlenül nézze mindenki, aki tudja, teheti. Mi ezt nem közvetítjük, de ettől még ajánljuk, hogy nézze mindenki, hiszen mégiscsak imádjuk az országúti kerékpársportot, és szerintem egy nagy dolog, hogyha esetleg Tadej Pogacsár ismételten történelmet ír, és őneki is összejön a Mester 3-as, hogy mindegyiket legalább egyszer megnyerje, még akkor is, hogyha ez nagyjából annyira valószínű, mint hogy reggel fel kell, nap este meg lemegy. De azt, ahogyan megcsinálja, azt szerintem élmény lesz nézni, mint egyébként élmény már most figyelni azt, hogy jönnek az első Tour de France hírek, hogy hát nem is az elsők, de az egyik legfontosabb, hogy milyen szakaszokat tudnak adott esetben kitalálni, akár egy Obisk, Tourmalé és Porté a végén, vagy bármi, ami hasonló lehet, úgyhogy ott arra se kell másokat várni, csak két hónapot, és megtudjuk gyakorlatilag azt, hogy jövőre merre megy a francia kör. Ennyi fért a mostani műsorunkba, köszönjük szépen a figyelmet, és tartsatok velünk jövő héten is, amikor már a Vuelta első néhány történéséről is tudunk beszélni. Sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!
Ez volt a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpár magazinja. Ez a Profi Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sportrádióban.
Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, és ez itt a Profil, egy olyan magazinműsor, amelyben az élsport világának főszereplőit igyekszem olyan közel hozni Önökhöz, amilyen közel csak lehet, hogy az eredmények, a statisztikák és a számok mögött érezzük, amint felsejlik a személyiség, a karakter, a profil. A műsoromat követők már megszokhatták, hogy szeretem a történeteket egészen más perspektívából megmutatni, mint ahogy eddig ismertük, és most is erre készülünk, amikor hazánk jelenlegi legeredményesebb aktív atlétájának, az olimpiai ezüstérmes, háromszoros világbajnoki bronzérmes, valamint Európa-bajnoki ezüst és bronzérmes kalapácsvetőnek, Halász Bencének a pályakezdéséről lebbentjük fel a fátylat. Tudnélik egykor hazánk déli peremén, János Halmán, az akkor 14 éves, tehetségesnek tűnő Halász Bence körül egyszer csak megszűnt a klub. És a nyiladozó tehetségét a szombathelyi dobóesélyben szerették volna kibontakoztatni, ehhez pedig költözni kellett. Így az akkor friss diplomás Halász Gergő, Bence bátyja, kis túlzással hóna alá csapta az akkor kiskamasz 14-15 éves öccsét, Halász Bencét, és elköltözött vele Szombathelyre, hogy a szülők helyett szinte a szülője legyen a gimnáziumot kezdő fiatalnak, és elindítsa őt a világ egyik legnevesebb dobó műhelyének mindennapi darálója felé. Édesapjuk a mezőgazdasági családi vállalkozásban nyakig merülve otthonról mozdulni sem tudott, pedagógus édesanyjuk pedig két hetente tudta csak megtenni a legrövidebb úton is 330 kilométeres távolságot, hogy megnézze, hogyan boldogulnak a fiúk. Ma már tudjuk, kitűnően vették ezt az egyáltalán nem könnyű élethelyzetet, és Bence családi összefogással világhírű magyar atléta lett. Vigyázat! Érzelmes családi portré következik.
Végül is az életetek egy izgalmas szakaszában tulajdonképpen egy nagy vállalást tettél, amikor a család úgy döntött, hogy hát ketté váltok, és Bence életét te friss diplomásként fogod nagyjából 300 kilométerre az otthonotoktól menedzselni. Vissza tudsz emlékezni, hogy jött egyáltalán ez a felvetés, és mondjuk egy fiatalember életében ez mennyire tűnt, hát, hogy úgy mondjam, nagyon nagy kihívásnak?
Hát ugye ez úgy volt, hogy a Bence elkezdte hozni ezeket az elég jó országos eredményeket már középiskola elején, de megszűnt ott a sportegyesülete Kiskunhalason. Fölajánlották a macaik neki, hogy hát jöjjön el ide Szombathelyre. De hát hogy jöjjön el egy 14 éves gyerek 300 kilométer az otthonától, és akkor jött az ötlet, hogy én akkor végeztem a főiskolán, így akkor én felajánlottam, hogy én eljövök vele, megpróbáljuk.
Csak így, per így, akkor hónom alá csapom az öcsémet, és elköltözöm 300 kilométerre, és leszek apja helyett, meg anyja helyett, apja, meg anyja?
Hát a macáik felajánlották, hogy ők mindenbe segítenek, hogyha úgy van. Tehát végül is így volt.
Ezt nagyon egyszerűen írjátok le, és azt mondod, hogy egyszerűen emberek vagyunk, de te hogy emlékszel erre vissza? Mert azért, hát én most van egy 13 éves fiam, meg egy 19, ha most azt mondaná 19, hogy na olyan gyere, öcsi, akkor viszlek, szóval azért ezt, én nekem ez elképzelhetetlen. Nyilván persze sok év telt el azóta, de te hogy emlékszel vissza ezekre a napokra, Bence? Mert azért ez egy kis kamasz életében nagy döntés, ugye? Tehát új iskola, új lakóhely, új barátok, apát, anyát nem fogom látni. Csak a bátyámat.
Szerintem jó volt nekünk. Én úgy emlékszem vissza, hogy a Gergőke megpróbált mindent megcsinálni a háztartásban, amit csak tudott, és igazából tehát maga az a költözésnek az eldöntés, én úgy gondolom, hogy nekem is nyilván rá kellett bólintanom, de az idősebbek azok gyakorlatilag megbeszéltek, hogy akkor menj, oké, próbáljam meg. A végső döntés meg is az enyém volt, de én azt hiszem, hogy azért ők ezt így kicsit, ők is döntöttek ebben, hogy oké, akkor legyen így.
Jó, de az összes ezzel kapcsolatos változást, amit az ember tényleg, mert azt hiszem első gimnazista lehettél akkoriban talán nagyjából, vagy éppen az általános iskola végén úgy korban. Szóval azért minden szempontból ez egy érzékeny kor. Tehát az, hogy az ember nem a szomszédba költöztél, tehát nem arról volt szó, hogy akkor jó, hát ha valami nem stimmel, akkor majd anya átugrik, vagy apa jön, aki ráadásul hát enyhén szóval is be volt fogva ugye itt a család mezőgazdasági munkáival. Szóval, hogy ez egy ilyen ma, a mai fejjel azt kell mondanom, vagy bármilyenkori fejjel, ez egy nagyon nagy vállalás, egy nagyon nagy döntés.
Valóban nagyon nagy. Egy utólag visszagondolva sokkal jobban értékelem, vagy érzem ennek a súlyát. Viszont akkor úgy voltam vele, hogy talán nem is éreztem, hogy nem is éreztem ezt a súlyt, amit igazából ez az egész döntés hordoz magában. De én úgy gondolom, hogy mindent, minden kihívásban, amit elénk tett ezzel kapcsolatban az élet, azt abszolváltuk, nagyon jól kezeltük az egész szituációt, és gyakorlatilag mondhatom, amennyire lehetett, ugyanolyan gördülékenyen ment tovább az életünk, csak kicsit messze voltunk hazulról.
Világos. Gergő, milyen nehézségeket jelentett számodra tényleg egy kis kamasz mindennapjainak a menedzselése, az, hogy kész legyen a házi feladat, az, hogy időben odaérjen az edzésre, az, hogy nyilván egy dövésben lévő fiúnak mindig megfelelő mennyiségű, meg minőségű étel legyen az asztalán, szóval, hogy ezeket azért így, nem tudom, egyszerű volt ezt megoldani?
Egyszerű volt, mert én egyszer sem emlékszek arra, hogy a Bencét iskolába kellett volna küldeni, vagy edzésre kellett volna küldeni, tehát már akkor is szorgalmas volt, tudta, hogy ez a feladat, és akkor ment, csinálta.
Tehát tulajdonképpen mondhatni, hogy ezt kicsit, amikor erre vállalkoztál, akkor tudtad, hogy nem lesz nehéz dolgod, mert egy jó természetű öcséd van?
Hát mondhatjuk, igen. Igen. Ennyire egyébként szerintem nem gondoltunk bele annak idején, hogy mire vállalkozunk, de én, hát már nem most volt, régebben volt, de én semmiféle nehézségre nem emlékszek. Nem, tényleg nem kellett vele veszekedni sose semmiért. Na, hát ez,
jó, hát ez kiderül egyébként a, nyilván a dobóedzésen is, hogy azért inkább vissza kell fogni sokszor, mint nem. Azért ezt ma hallottuk. Minden, ami egy ilyen háztartás menedzselésével kapcsolatos, azért neked addigra már így 20 éves korra ment fiatal férfiként?
Hát, beletanultam. Lassan, szépen lassan. De hát anyukánk szerintem olyan két hetente jött. Uh-huh. És akkor segített.
Hogy emlékszel ezekre a beilleszkedési hónapokra, évekre, Bence?
Én is, a Gergő egyébként nagyon jól elmondta, hogy tényleg nem gondoltunk bele igazából abba, hogy milyen nehézség lehetnek, de nem is éreztünk semmilyen fajta nehézséget. Uh-huh. Tehát eljöttünk, mindenki csinálta a dolgát. Én eljártam iskolába, edzésre, Gergővel járt dolgozni, és akkor este pedig otthon együtt nyilván találkoztunk. Ő is tudta azt, hogy nekem mit kell csinálni, én ugyanúgy felfogtam az én feladataimnak a súlyát, és akkor azt mondták, hogy akkor ekkor meg ekkor van az edzés, ilyenkor van az iskola, akkor én mentem és csináltam, nem kellett szerintem se engem ezért egyszer se kirúgni otthonról, hogy már pedig most menned kell. Nagyon nehéz igazából tényleg visszaemlékezni már, mert nagyon rég volt, de bennem mindenféleképpen pozitív emlékek. Lehet, hogy még nagyon sokszor nem mondtam el elég, de tényleg nagyon hálás vagyok a Gergőnek igazából, hogy ezen az úton azért ő elindított.
Igen, hát ugye ez az, amikor, és ezért is szeretem, hogyha egy picit megmutathatjuk azt, hogy valójában nincsenek sportsikerek, családi támogatás, meg áldozatvállalás nélkül, ezekről nagyon ritkán beszélünk, még akkor is, hogyha ez tulajdonképpen nem történik, vagy nem feltétlenül tűnik akkor áldozatvállalásnak, hanem hogy ti most megfogalmazátok nekem, ez magától értetődő döntés volt, amiben egyszerűen csak úgy bele szoktatok a hétköznapokban. Gergő, mikor érzékelte a család úgy, mennyi idő eltelte után, hogy végül is ez a döntés, ez jónak bizonyult, hogy ebből bizony Bence úgy fog kijönni, hogy rátalál egy olyan sportágra, egy olyan versenyszámra, amiben akár sikeres lehet, mert hogy azért valljuk meg, amikor ezt a döntést meghoztátok, erre semmi garancia nem volt, ő egy ígéret volt, egy tehetség, akiből akár bármi is lehetett volna, vagy éppen apa is hagyhatta volna időközben.
Folyamatosan hozta az eredményeket, tehát én nem vagyok mindig olyan napra kész a Bence eredményeivel, mint mondjuk anyukám vagy apukám, de én úgy emlékszek, hogy tehát mindenféle országos versenyt megnyert, akkor, amikor elkerültünk Szombathelyre, akkor kezdett el nemzetközi versenyekre is járni, ott is a mindenfélét megnyert. Tehát folyamatos volt az a visszajelzés, hogy hát jó döntés volt ez az ő részéről, hogy folytatja, és hogy elmentünk Szombathelyre.
Uh-huh. Aztán ugye eljött egy bizonyos idő, azt hiszem nagyjából másfél év múlva, amikor, ha jól tudom, azért neked nem volt annyira könnyű itt a beilleszkedés, vagy akár az elhelyezkedés, amikor meg lett egy váltás, ugye? És akkor édesanyád úgymond leváltott téged.
Hát igen, körülbelül egy másfél év után cseréltünk anyával, úgymond. És én akkor hazajöttem, azóta is itthon vagyok, és akkor családi vállalkozásba dolgozok.
Igen, mert hogy ez a családi vállalkozás, ez meg a mezőgazdaság körül forog, ha jól tudom. Nem tudom, ki volt az, aki annyira gyerekkorában nem szeretett almát meg körtét szedni?
Hát szerintem gyerekkorában sem velikünk, mert rá voltunk kényszerítve.
Jó, szóval.
De szerintem, hát ez is klisé, mint ma már egyszer említettem,
igen,
vagy, itt is van, hogy sokan azt mondják, hogy ezeket a hogy a gyerekkorban való munkát majd felnőttként megköszöni az ember. És amúgy velem is ez van. Tehát az, amit igazából otthon azt tanultam, hogy meg kell csinálni akkor is, hogyha nincs kedvem, ezt ugyanúgy a most, az edzésben, vagy bármilyen mindennapokban én ezt bele tudom építeni, és mind a munkakedvem, a munkamorálom, a munkabíró képességemet, ezek mind megalapozták, és tényleg hálás vagyok neki, vagy hálás vagyok egyáltalán, hogy ezeken a dolgokon én is keresztül mentem, mert nyilván ezek nélkül nem tartanék ott most, ahol.
De azért az biztos, hogy a munkamorálon túlmenően szerintem Bence rengeteg dolgot elsajátított az elmúlt években, és mondtad, hogy azért nem vagy napra kész az eredményekben, de biztos azt nyomon követted, hogy a világversenyek mondjuk így sorában ő hogyan változott, hogyan kezdte jobban elviselni a nyomást. Van-e neked például olyan versenyed, amire te visszaemlékszel, hogy ő hogy készült lélekben, és esetleg melyiknek az eredményét tartotta a legkiemelkedőbbnek, vagy a legkedvesebbnek?
Hát szerintem neki a legkedvesebb, az első ilyen legkedvesebb emléke, az lehet, hogy a magyar világbajnoki érme.
A budapesti világbajnokságról?
Igen. Szerintem annak örült a legjobban. Utána persze már jöttek neki világbajnoki, meg olimpiai érmei is, de szerintem az volt az első ilyen nagy igazi áttörése, hogy itthon tudta ezt elérni.
Szerintem is jól gondolja a Gergő, ráadásul ő, tehát a Gergőről tudni kell, hogy ő nem jön versenyekre. És az volt pont neki az első, azt hiszem, igen, a budapesti világbajnokság, ahova ő is kijött szurkolni. Utána annyira megtetszett neki, hogy a következő évben már Rómában, meg Párizsban is eljött. De igen, neki is a budapesti volt az első, és hát ugye így a család azt szerintem ilyenkor végignézi, meg végigérzékeli azt, hogy micsoda lelki nehézségeken, mert ezt ki kell mondani, ez tényleg az volt a budapesti, a világbajnokságra való felkészülés egész éve egy nagy szenvedés volt, mert megsérültem januárban, folyamatosan, utána megsérültem márciusban, tehát, és folyamatosan jöttek hátráltató tényezők, ami miatt azt éreztem, hogy ez így kezd elúszni ez az egész dolog, és aztán ugye nyilván a családjának ezt elpanaszkodja az ember, és a Gergő is folyamatosan ugye hallotta ezeket, hogy hát a Bencének már megint fáj a válla, már elesett, megint fáj a háta, tehát folyamatosan, és amikor a család is azt látja, hogy jön egy ilyen nagy esemény, közben van egy média nyomás is, van egy elvárás a szurkolóktól is, egy elvárás saját maga felől is, de az eredmények pedig a világbajnokság előtt egy hónappal még mindig nem jönnek, olyankor egy kétségbeesés lesz úrrá az emberen, hogy na vajon itt mi lesz. És ezt a család, amikor végignézi, szerintem nekik se olyan kellemes.
Hát egyáltalán nem, sőt, azt mondom meg nekem, Gergő, hogy végül is az, hogy mondjuk ki, azért Halász Bence most hosszú évek óta gyakorlatilag a magyar atlétika első számú és egyetlen olyan megbízható nemzetközi klasszisa, aki világversenyről világversenyre tudja hozni ezen nyomás ellenére ezeket az elvárásokat, ez szerinted az ő személyiségében minek köszönhető?
Először is ugye azért neki is sok idő volt szerintem, mire beletanult, vagy hát így megszokta, hogy ilyen nagy a felhajtás körülötte, de egyébként meg hát ilyen jó a természete, tehát hogy ilyen jó fejgyerek, mindenki szereti, úgyhogy, úgyhogy szerintem ezeket úgy viszonylag könnyen föl tudja már dolgozni.
Igen, no de hát azért ez egy elképesztő nyomás, tehát én végigéltem vele, láttam, hogy ezt a budapesti világbajnokságot megelőző stressz az nagyjából hogy nézett ki, és azt gondolom, hogy elképesztő, hogy mit állt ki, hiszen éremesélyes versenyző, mondhatni, kimondatlanul egyedül ő volt, hazai közönség előtt, sose volt még ilyen volumenű verseny. Ezt minden alkalommal elmondták, hogy mi az elvárás. Tehát ez azért még a legjobb fejebb, ilyen csúnyán mondjam, és a legjólelkűbb személyiségnek is azért hát bizony kárára válhat.
Most itt hadd szóljak bele, bocsánat, egy pillanatra, hogy kárára válhat valóban, és tényleg nehéz elviselni, és nekem is nehéz volt, de mi szerintem az egész családban olyanok vagyunk, hogy jó, hát akkor ez van, akkor így kell csinálni. Tehát próbálunk megbirkózni inkább az adott nehézségekkel, mint mondjuk a stressz is ilyen volt, mint hogy ahelyett, hogy panaszkodunk róla, és azt hiszük, hogy attól majd megoldódik. Bele kell tanulni, ugyanúgy, ahogy hosszú évek során én is beletanultam abban, hogy az izgulást a saját előnyömre tudjam fordítani, és azt a plusz adrenalint, ami felszabadul a versenyen, a nagyobb dobás irányába tudjam billenteni, inkább ahelyett, hogy túlizgulom, és elrontom a technikálisan. Szóval tényleg ez egy... Mi szerintem milyenek vagyunk.
Igen, az látszik, hogy egy ilyen... Az egész család munkamorája, meg a dolgokhoz való hozzáállása azért az nagyon pozitív, és megoldás központú. És ez ugye édesapátokra is igaz, aki viszont abban a mondjuk úgy nehéz helyzetben van, hogy ugye a mezőgazdaságból eltartva ugye a kis családi vállalkozást, hát ha jól tudom, soha nem tudott lenni a nyári világversenyeiden.
Képzeld el, hogy ő is ott volt. Ezen a pont a budapesti azon világbajnokságon, azon ott volt, se előtte, se utána, ő azt mondta, hogy ő nem szeretne egyszerűen. Hát majdnem szívrohamot kapott szó szerint, annyira izgult. Azt pedig ha valaki látta ugye a faterunkat, azért hát azért első látás elég ijesztő, méretügyileg.
Nagy darab ember?
Nagyon nagy darab ember. És amikor ő is...
Hát ő maga is dobó atléta volt egyébként, ugye?
Így van. És amikor azt látja egy másik ember, egy ekkora termetes úriember is tud izgulni, akkor azért az úgy egy vicces kontraszt.
Milyen, mondjuk így, testvéri reményeid vannak az ő jövőbeli teljesítményét illetően? Ugye látjuk, hogy óriási a nemzetközi konkurencia, sőt, jönnek innen-onnan, bukkannak föl jobbnál jobb versenyzők, meg vannak hozzá hasonló állócsillagok. Te mit vizionálsz, vagy mit szeretnél vizionálni vele kapcsolatban a jövőt illetően?
Hát ő, ugye a Bence az egyértelműen azt mondja, hogy neki az a célja, hogy ő olimpiát szeretne nyerni. Szerintem meg is fogja csinálni, lehet, hogy már a következő olimpián. Tehát a mi munkát belerak, meg hát amennyi energiát, azt nem is tudom, hogy más is belerakja-e, lehet, hogy belerakják. De mindig azt szoktuk mondani a családba, hogy mindegy az, hogy hanyadik, olyan dobjon, amivel ő elégedett. Tehát, hogyha lehet, hogy most dobott 83-at, és kicsit szomorú volt, hogy csak harmadik lett, de hát nézze azt, hogy milyen nagyot dobott. Ne csak az eredményt nézze, hanem ő is nézze ezt a fejlődést, hogy milyen fejlődést ér el folyamatosan.
Aztán kiderült, hogy Bence jól viseli a nyomást, és végül is nyilvánvalóan azért mindig a család lehet az a fajta háttértámasz, amikor mondjuk kudarc van, vagy keserűség, ahol az ember erőt merít, de láttad őt valaha? Egyébként úgy igazán mély ponton elkeseredve, és ilyenkor mi, vagy ki tud neki segíteni?
Olyan nagyon nagy mély ponton szerintem nem volt a Bence sose igazából. Tehát ez a küzdeni akarás, ez úgy benne van, hogy nyilván valamikor nem úgy érzi, hogy valami, akkor azt szoktuk mondani, hogy bízz el a macába, bízz el magadba, és akkor majd elkezdenek jönni az eredmények.
És amikor...
Nem mondanám, hogy ő olyan az, aki nagyon sokáig a padlón van, ő nem van a fajta. Mindig föláll gyorsan.
Szerencsés karakter kérdése, Bence, szerinted? Vagy ezt is tulajdonképpen az a fajta magadba vagy a munkába vetett hit alapozza meg, ami jellemző rád?
Szerintem ez inkább sok tényezős. Tehát valószínűleg a karakterem is hozzájárul, az, hogy milyen visszajelzéseket kapok folyamatosan a családtól, meg ami szerintem a legnagyobb részt kiteszi ebben az, hogy az a közösség, ami tényleg engem úgy A-blokk körül, ami beletartozik a maca, az edzéstársak, a család, aki a legközelebb van hozzám, az folyamatosan olyan visszajelzést ad, hogy menjél, csinál tovább, bízzál benne, tényleg a macában. Tehát nem egyszer volt az, hogy itthon folyamatosan panaszkodtam anyának, hogy anya, fáradt vagyok, mindenem fáj, nem akarok ennyit edzeni, nem megy messzire a kalapács, mi lesz ebből. És anya mindig csak annyit szokott mondani, hogy bízzál a macában, ő egy zseni. És akkor mindig igaza volt. Tehát, hogy már nem lehet igazából tényleg ezt megcáfolni, mert ennyiszer, hogyha valakinek igaza van, akkor az egy rendszer. Uh-huh. És tehát összességében ez az egész dolog, sok dolog az, ami engem tovább lendít a nehézségeken, és bármilyen furán hangzik, azért tényleg például a tokiói, ugye a 2025-ös tokiói harmadik helyezés, az nekem egy nagy nehézség volt azt feldolgozni, hogy egyszerűen tényleg egy fajnapig azt mondom, annál többet csinálni, amit meg annál többet belerakni, mint amit tavaly beleraktam, én nem tudok. Lehet, hogy más tud, én nem tudok, és nehéz volt elfogadni, hogy még egy korát is dobok, és az csak a harmadik helyre elég. És ez a kép, amit az előbb nézegettél, a hármas összeborulós képünk, azért nagyon szeretem, mert hát én ott megmondom őszintén, hogy kicsit megkönnyeztem, hogy én nem tudom, hogy hogyan lehet innen majd még előre lépni. És most már tudom. És ők ott egyből azt mondták nekem, hogy ne szomorkodjak, legyek büszke, mert egy olyan nagyot léptünk előre, ahonnan lehet még tovább menni majd.
Azért ez nagy dolog, hogy valóban egy ilyen pozitív szemlélet jellemzi nyilván Bencét. Mennyire vagytok büszkék rá, illetve ott a környezetetekben egyáltalán? Nyilván mindenki van foglalva a napi dolgával, vagy éppen a sérülésével, vagy éppen a gyógyulásával, vagy éppen mindig van valami, mert aratni, vetni, szedni kell a dolgokat, tehát nem lehet azt mondani, hogy unatkoznátok, de mit jelent ott a környezetetekben Bence, illetve az ő sikerei?
Bocsánat, hagyd szóljak bele, még mielőtt a Gergő válaszol. Itt mindenképp szeretném ide bökni azt, hogy én szerintem, majd a Gergő mindjárt válaszol, szerintem büszkék, de arra mindenek előtt büszkék, hogy én olyan maradtam, amilyen szerintem voltam, erre mindig külön megpróbáltam figyelni, és attól, hogy én mondjuk ezeket elértem, én attól mindig a Gergőnek az öccse vagyok, vagy az öccse leszek. És ez szerintem a legfontosabb.
Így van?
Így van, szólt.
Jó, bővebben.
Hát nagyon büszkék vagyunk rá, tehát azért mindig szoktam érdeklődni, hogy hogy áll az edzés, mekkorát dobott, mit gondol most, hogy milyen stádiumban van most, hogy mennyire érzi magát csúcsformában, nem érzi csúcsformában, de azért én is mindig szoktam kérdezgetni, apát is szoktam kérdezgetni, anyát is, Bencét is, tehát így több helyről is informálódok általában. De minden esetben mindenki nagyon büszke itt a szűk családba is, a tágabb családba is. Itt János Almán is mindenki tudja már, hogy ki a Bence. Nekem, hát ilyen 5-6-7 éve körülbelül, amikor úgy től kapták inkább a Bencét, amikor már gondolom a felnőttek között versenyzett, nekem is mindenki gratulált. Jöttem az utcán, mentem, és akkor gratulálunk az eredményeidhez. Tehát van a köszönöm szépen, de a testvéremmel összekevernek, mert ugye kis városban lakunk, mindenki tudja a másikról, hogy nagyjából ki, és azt tudták, hogy én valami halászgyerek vagyok. Akkor összekapcsolták magukból, hogy akkor biztos én vagyok az a kalapácsettő. És akkor gratulálgatnak. De hát akkor mindig mi kellett őket javítani, hogy hát igen, a testvérem az. Hát, érdekes volt az elején, most már neki tudja.
Tőled szeretném hallani, hogy mi a cél?
Az, amit a Gergő elmondott, most már érmek tekintetében azt lehet mondani, hogy a legtöbb érmet szerzett magyar atléta vagyok. Vannak nálam eredményesebbek, hiszen Krisztián azért olimpiai bajnok, kétszeres Európa bajnok, tehát neki kicsit fényesebb az érem kollekciója. De nekem ez a célom, hogy olimpiai bajnok legyek, a legelső szabadtéri világbajnok, Európa bajnok, amire idén szerencsére már esélyem is lesz, hogy mármint, hogy a verseny meg lesz tartva, meg lehet mutatni, hogy tudok szerepelni. Hát minden három versenyből szeretnék nyerni.
Mennyi időt adsz magadnak ezeknek a céloknak a megvalósítására? Időfaktor kérdése ez egyáltalán, vagy valami más kell hozzá, hiszen ez nem egy egyedülálló verseny, itt nem az órával, persze nyilván a méterekkel harcolsz, de azért itt ellenfelek, időjárás, hangulat, egyéb tényezők, nagyon-nagyon sok minden kell, hogy együtt álljon.
Azt, mint a mai edzésen is láttátok, azért a kalapácsvetés ez nem egy kiméletes versenyszám. És most már, hogy azért én is előrébb lépdelek így a korban, azt mondhatom, hogy nekem is lassan figyelnem kell az órára. Én azt gondolom, hogy még 6-7 év, ami szerintem bennem lehet. Nyilván a Los Angeles-i olimpiáig elmenni, az nem kérdés. Én azt gondolom, hogy 35 évesen még az Ausztrál 32-es olimpián is el lehet szerepelni, és szerintem ott fogom szökre akasztani a kalapácsot. Egyelőre ez az elképzelésem, de meglátjuk, hogy majd még az élet ad-e nekem utána lehetőséget, vagy már előtte is. Valami miatt ne legyen így, de hogyha valami miatt úgy alakul, hogy abba kell hagynom, meglátjuk. Tehát én a 32-es olimpiát tűztem ki még célul, ami szerintem így az egészséges pályafutásba beletartozhat.
És köszönjük szépen azt, hogy egykor úgy döntöttél, hogy vállalod Bence útnak indítását, hiszen ma valószínűleg nem beszélgetnénk itt egy sikeres atlétával, hogyha ez a közös döntés nem születik akkor meg.
Igen, hát megérte.
Köszönöm, Gergőke!
Az elmúlt fél órában hazánk jelenlegi legeredményesebb aktív atlétája Halász Bence, és az őt a pályáján Szombathelyen útnak indító bátyja Halász Gergő megható családi portréját hallhattuk itt a Profilban. Köszönöm a figyelmüket, búcsúzik a műsorvezető Csisztu Zsuzsa.
Ez volt a Profil Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban.
Dr. Béres!
My name is Victor, you can take a picture.
Right the city, let's go!
Nem is fogtam fel, hogy csak ennyi volt. Nem is érdekel, mégis a szívemben ott landolt. De gyere, hallgass te! Eddig ő volt a best. She is olyan a test. Az első éjszaka mindig csak teszt. Látom, tehát a szája a csodátom. Szemekkel manipuláltam.
A kérdés nála vagy nálam?
Varázslat, ez valóság volt, csak látszott. Körbe-körbe ez egy játszma. Gyere, baby, velem játszma, velem játszma. Tűz varázslat, hígy szemeddel, édes el. Édes el van, engedj el. Oh, 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 oh. Tűz varázslat, hígy szemeddel, édes el. Édes el van, engedj el. Oh,
oh, oh, oh. Mikor megláttam egyből belezúgtam, mint egy telefon a fülébe belebuktam. Éget a lánga, mégis belenyúltam, el se kezdtem, és már is belebuktam. Egy éjszaka, egy ágy, két test, négy láb, egy tűz, egy láng, egy csivész, egy láng. Egyet akar mindenki más dobni a csontom, én meg folytatás. Nálam a varázspárca, itt a szerelem doktor, úgyis találkozunk még jó helyen, jókor. Érincs, éges, csókolj, tűzze, bár merre mehetsz, úgysem tűzze.
Látom, tehát a szárja a csodátom. Szemekkel manipuláltam.
A kérdés nála vagy nálam?
Varázslat, ez valóság volt, csak látszat. Körbe-körbe ez egy játszma. Gyere, baby, velem játszma, velem játszma. Get up.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót.